rengeteg téma kérdés érkezik. Ma azt a szemszöget, azt a kérdést feszegetem egy kicsit, hogy mit is jelent a kockázat, és mit is jelent a biztonság.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ezt a kettőt főleg abból a szempontból nézve, amit a tegnap reggel beépítettem, hogy ugye a fiataloknál, ha megnézzük, akkor egy nagy előny van, alapjában mindenkinél ez egy előny, hogyha ő össze tud barátkozni az idővel. Biológia diktálja azt, hogy a fiataloknak egyszerűen több áll rendelkezésükre, mert az idő az egyik oldalról a befektetéseknél így a kamatos kamat hatásán keresztül több és több hozamot tud elérni, és a tegnap láttuk azt, hogy csak, hogyha úgy nézzük, 20 év különbség a hosszú távú befektetéseknél mekkora, mennyire radikális tud lenni a végösszeg elérésébe a különbség, hogy most 45 évet fektet valakibe, vagy a gyermekének már születéskorában valamit elindít, és ebből lesz 65 év. A befektetett különbség az csak 23-24 ezer euró, de a végösszeg, amit elér, az körülbelül 2 millió a különbség. És ennek nem más nagy az oka, hanem csak egyszerűen az idő. És a másik, ami ebbe belejön, és ez lényeges, ez a biztonság és kockázat fogalom, hogy a szülő mit mutat egyáltalán a gyermeknek, és mit lát tőle a szülőtől a gyermek, hogy mire figyel. És itt, mint befektető, azzal a kérdésekkel foglalkozzak, hogy mit jelent ma nekem a biztonság. És aki az árfolyamokat figyeli napi szinten, annak, és ezt nevezi biztonságnak, hogy az értékek ne ingadozzanak, az egy egészen más szemszög, mint az, amit ugye tegnap reggel is beépítettem, hogy ha majd gyermeknek, vagy bárki egy egyszerű portfólió felépítésével el akar kezdeni, akkor a legjobb így a globális piaccal kezdeni. És ennek egy fő oka az, hogy azt látjuk a historikus fejlődésekből, hogy a globális piacnak a teljes bedőlésének a valószínűsége a legalacsonyabb. Egy-egy szektor, egy-egy cég, egy-egy termék, egy-egy intézmény, egy-egy csoda megoldás az bedőlhet. Megvan a kockázat az ügyfélnek, hogy ott teljesen veszt. Ha a globális piacot vásárolom meg, és ez az alapja a portfóliónak, akkor két dolog történik. Az egyik, hogy ez a teljes bedőlés, teljes veszteség valószínűsége nagyon csökken. A másik, hogy ezen keresztül már a fiatalnak is azt jelzem, a gyermekemnek is azt jelzem, hogy nem napi árfolyam ingadozást és ebből lelki állapotot vásárolok meg, hanem értéket. És ez szerintem a mindset oldaláról egy nagyon fontos alapkérdés, hogy főleg a befektetéseknél nem arra az úgynevezett ügyeskedésre próbálom a fiatal generációt, a gyermekeket kalibrálni, hogy amikor a piacnak ingadozásai vannak, akkor fenn kiszáll és lent beszáll. A kérdés az, hogy itt átmeneti időben hova megy? És itt jön egy következő olyan kijelentés is, amit lehet hallani, hogy there is no place to hide, tehát olyan hely, ahova lehetne szaladni, menekülni, nincs. Rövid időre úgy tűnik, hogy van. De ha a kockázatok oldaláról végig gondoljuk a témát, akkor jövünk rá, hogy néha nincs. Azért, mert már most a piac nagyon küzd, és tegnap Jay Powell-nek a a meghallgatását a forrószéken hallgatva lehetett teljesen tisztán érezni, hogy mennyire problémás az a helyzet, amiben ma központi bankárok benne vannak, és azok akkor, amikor, és ezt is lehet látni, ugye pár héttel ezelőtt arról itt beszélgettünk, hogy ha ma Európában valaki egy előadást tart, és egy ilyen viccet dob be eleinte az Európai Központi Bankról, akkor a jó hangulat és a kacagók mind az ő oldalán vannak. Ha valaki Amerikában egy előadást egy viccel a Fedről kezdene el, akkor lehet, hogy ürül a terem és a fele kimegy. Mert azzal, hogy egész más transzparenciával, pont úgy, mint a tegnap is láttunk, kinnül Jay Powell, és a szenátorok bombázzák kérdésekkel, és ezekre megadja a választ, és pont azt a korlátot, hogy igen, látásra kell vezetni, és ott az ő szemszögéből sincs tuti, és hogy a gazdaság persze, hogy az első negyed évben már alapjában negatív volt, tehát az első lépése egy recessziónak megvolt, mínusz 0,1%-kal növekedett az első negyed évben az amerikai gazdaság, egy második negyed év, akár mínusz még egyszer 0,1 már recesszió lenne, mert a recesszió definíciója az két negyed év, egymás után egy fél év negatív növekedés. És hogy ez lesz-e vagy nem lesz, ez ugye az a kérdés, amivel a piac ma foglalkozik, és napokban már erről beszéltünk, hogy ha jön és lesz a recesszió, és most a hónap végén, most már 24-e van, a 23-e van, egy 10 nap múlva látjuk, hogy a számok milyenek voltak a második negyed évből, és úgy július közepe fele lehet látni, hogy akkor megvolt a gazdaságnak, főleg most az amerikai gazdaságról beszélve megtörtént a recesszió. Ha ez nem lesz, akkor a piac sok mindent már beárazott. És ebből a szempontból nézve az árfolyamok azok nap mint nap ingadozhatnak, mert ezt próbálják előre venni, de a háttér értékek, hogyha value értéket vásárolom egy portfólióba, az nem változott meg. És az árfolyam ingadozások azok persze ebből a szempontból a spekulánsok állata vannak hajtva. A spekuláns tőke az, amelyik rövid időre az árfolyamokat figyeli erősebben és hajtja. Ez hajtja felfele néha a piacot, indokok, megfontolások vagy okok nélkül. És a spekulációs tőke az, amelyik aktuálisan is akár hajtja lefele az árfolyamokat. De ez a belső bizniszmodellekkel alapjában még nem tesz semmit. És ez szerintem újra és újra nagyon fontos a beszélgetésekben, ügyfelekkel, és főleg a fiatal generációval is, amit én legalábbis én fontosnak tartok. Egy traderről is, ahhoz, aki napi nagy szinten spekulál, az másképp látja a dolgokat, de semmi probléma vele, nem is állok nagyon konfrontáció szemszögből szóba, mert a kettő nem konfrontáció kérdése, hanem létezik egymás mellett, az egy én döntésem, hogy az egyik univerzumba belépek, s a másikba nem. Attól független, nekem ott a világ rendben van, tisztelem, aki ott azzal dolgozik, megvannak a dolgok, de más megközelítés. És mint pénzügyi tervező, és hogyha a következő generációval foglalkozom, akkor ez egy lényeges, hogy mire kalibrálom őt. Hogyha befektetett, akkor inkább a bizniszmodellekkel, a háttérértékekkel, azzal, hogy mennyire hasznos az, ami a portfólióban van, azzal foglalkozzak, és azt, hogy az árfolyamok mit csinálnak, azt nyugodtan tegyük félre. Akinek fáj az, hogy az árfolyamok ma hogy ingadoznak, annak az alapportfólió összetétele nem felel meg. Ezt tudom, hogy ez fájdalmas, mert ezt nagyon sokan nem akarják elfogadni, főleg azok, akik vagy egy ígéretet vesznek meg, vagy azok, akik az ígéreteket ki is adják, hogy nem, ezt mind lehet látni, és ki lehet számítani, és minden. Van olyan is, aki azt mondja, hogy jó, de ha például ha medvepiac tart, akkor nem akarok az árfolyamokkal lemenni. Oké, rendben van, akkor valaki mással kell foglalkozzon, mert ezzel, mint pénzügyi tervező is az, aki a value értékeket teszi előtérbe, nem foglalkozom. Mert egy medvepiac egy portfólióba nyugodtan ugyanúgy hozzatartozik, és egy része a portfólió alakulásoknak, mint egy bika piac. És itt van ugye mindig ez a definíció, hogy szembenézni azzal, hogy mikor vagyok már higgadt nyugodt befektető, és mikor kezdek el spekuláns lenni. Egy vicces olyan helyzet van, ahol egy idősebb ügyfél, aki úgy nevezi magát, hogy ő nagyon konzervatív, és nagyon-nagyon-nagyon visszafogott, és neki nem tetszenek árfolyam ingadozások. És mikor beszélgetünk, akkor ő azt mondja, hogy ő mindig konzervatív volt, de a következő mondatban benne van az, hogy ő nagyon szeretett devizákat adni, venni. És mikor rákérdezek, hogy neki a devizák adása, vétese, a devizák kereskedése, a devizák spekulációja mi, akkor mosolyogva azt mondja, hogy ja, hát persze, hogy ez nagyon, de mégis konzervatív vagyok. Tehát ez a legnehezebb, az elhelyezkedés és saját magának a pozícionája, hogy oké, akkor most tényleg ki vagyok. És ez a schizofrén ellentmondás, ez az, ami sok befektetőnek, és nagyon sokszor olyan tanácsadónak is problémát okoz, aki valójában bele akar hallgatni és megérteni, hogy ketyeg az ügyfél, de amikor így a jámbor, cica és a farkas között ugrál, a személyisége, a hozzáállása, a befektetési karaktere egy ügyfélnek, akkor ezt persze, hogy nehéz megközelíteni és helyre tenni. És miért van ez, hogy azt látjuk, hogy ez a menekülési sztori nem működik? Csak gondoljuk végig, ha most meg lesz a recesszió, és nem csak Amerikában, hanem ez terjed tovább ki. Európa még nincs a recesszióban. Az első negyed év Európában erősebb volt. Annak ellenére, hogy megvannak az energia problémák, hogyha ezt megnézzük, akkor az európai piacban még egy picit távolabb vagyunk a recesszió kérdésétől, de hogyha ez terjed tovább, akkor azt jelenti ez, hogy a mai mentő szigeteknek tűnő lehetőségek is problémákba fognak kerülni. Miért? Hát azért, mert alapjában a legtöbb bizniszmodell arra van felépítve, hogy olcsóban vásárolok meg egy árut, drágábban adom el, és a differencia az a nyereségem. Ez lehet szolgáltatás, tehát, hogy van nekem esetleg egy know-how, akkor ezt megvásárolom, és valamilyen áron eladom. Vannak termékek, akinek nem sikerül értéket, terméket gyártani, annak úgy sincs hosszú távú bizniszmodelle, mert aki nem termel értéket, value értéket, hasznot, az lehet egy bármilyen kicsi ide-oda spekulációs hullám, ezt ugye nagyon erősen látja, rengeteg kriptoprojekt, hogy csak azzal, hogy kriptónak nevezi magát, ez még nem érték. És ezt kezdik felfedezni az emberek, hogy az értékeket kell megnézzem. Tehát, hogyha a mai menekülő szigetek, hogy azt mondom, hogy kiszállok, és ott valahol parkolom a pénzemet, ezek a parkolóhelyek is rá vannak utalva arra, hogy a gazdasági körforgás megfelelően működjön. Hogyha az nem működik, mert szélesebb recesszióba kerülünk, akkor kezdenek ott a problémák eljönni és a bedőlések. És egyet nem szabad elfelejtsünk, főleg Európába, hogy 2008 után az egész jogi strukturálás és átrendezése a banki rendszernek egy olyan plusz mellék előnyt hozott, hogy például ma a 100 000 euró per fő biztosítás a banki szektorba, ez gyorsabban fizet, ezt láttuk ugye a kritikus helyzetekben, hogy akár 8 napon belül már, ha csődbe megy egy bank, egy intézmény, akkor kell fizessenek ez a biztosítási szervezetek Európában mindenütt. Ez az előnye. De van egy olyan hátránya is az egész átstruktúrálásnak, hogy 2015 óta Európai Unióban van egy olyan konzenzus, hogy nem lesz banki mentés. Tehát, hogyha megy tovább a recesszió kérdése, akkor a veszélye az, hogyha próbálok menekülni, és ezzel a rövid árfolyam kérdésekkel foglalkozok, hogy olyan helyre menekítem a pénzemet, ami azután akár nagyobb problémába kerül. Ebbe a csapdába bele tudnak lépni olyanok is, akik eddig nem megfelelő portfóliót állítottak össze, és például most, miután megvan 2022-nek egy elég jó ideje, a gyenge piaci fejlődése, most próbálnak átugrani olyan pozíciókba, amelyek nagyon felmentek. Vegyük csak az energiaszektort, az olajszektort, hogyha ott meg lesznek a hatásai azoknak a lépéseknek, amit megtesz az a szektor, akkor az árak csökkenni fognak, és megint későn átugorva mennek bele a következő veszteségbe. És ezt hogy lehet elkerülni? Hát úgy, hogy amikor egy portfóliót újra és újra összeállítok, nem foglalkozom a napi árfolyamokkal. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz, mert sokan ezt mondják, hogy jó, de hát akkor nem, ha ott esett ez 10%-kal, akkor megérte, oda menjek? A kérdés mindig az, hogy mit akartam megvenni. Árfolyam ingadozás, tehát spekuláns vagyok, akkor ezt döntsem el. Vagy vásárolok belső value értékeket, és akkor az, hogy a külvilágban mi történik, az nem zaklat annyira. Tehát ez újra és újra szerintem nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert ez rányomja a bélyegét, ez megmutatja azt, hogy a gyermekek, és ugye tegnap erről beszélgettünk, hogy mit tegyen a gyermek, hogy gondolkozzanak, mire reagáljanak, mi legyen az a téma, amivel érdemes foglalkozni. A fiam engem is megkérdez többször, hogy mit szólok ahhoz, és hogy olvasta valamelyik TikTokba, és ott vannak ilyen rövid videók, hogy akkor most kriptokkal miről most tud lenni. Alapjában mind a két témáról kell beszélgessünk, arról is, hogy mit jelent a spekuláns világ, és ennek mik az előnyei, hátrányai, mi az ára, és mi történik, és mi az, hogyha megvan neki más értéke, és nem a spekuláció az egyetlen, amivel ő pénzt tud magának gyártani. Ezt hozzá kell mondjam, hogy egy nagyon full profi spekuláns, aki erre specializálja magát, és megvan a stratégiája, ez is egy érték tud lenni, akár saját magának, és ez is egy know-how tud lenni, úgy, mint egy asztalosnál, vagy egy fogorvos, vagy egy adószakértő, tehát, vagy mint pénzügyi tervező, tehát a spekuláció is egy téma tud lenni. A probléma mindig az, mikor valaki azt beszéli be magának, hogy bármi mindig melléktermék, hobbiból neki tud működni. És ez sehol nem működik. Egy olyan fogorvoshoz én legalábbis nem megyek, amelyik hobbiból néha fogorvos. Vagy rengeteg olyan téma van, ahol keressük a szakembert, és főleg a pénzügyi világban azt látjuk, hogy itt nagyon sokszor az amatőrök beszélik be amatőröknek, hogy ez annyira egyszerű, ez nem nagy téma. És hogyha ezzel milyen elkezdek foglalkozni, akkor látom azt, vagy van egy olyan szakember, akkor azt is értem, hogy oké, a piacban, ami hullámzások, ingadozások vannak, azokat hova tudom tenni, akkor tudok akár csártokat is, hogyha ezek a kezembe kerülnek, jobban kezelni és megérteni. A tegnap egy nagyon érdekes összeállítás került a kezembe, ezt most a podcastban nem lehet látni. Ez egy ilyen, úgy néz ki, mint egy ilyen fleckeltépik, tehát egy ilyen fotós szőnyeg, ahol fel van az mutatva, az MSCI World Indexet nézve, hogy hónapról hónapra az MSCI World Indexnek milyenek az eredményei. Amikor egy hónap negatívan zárt, akkor általában rózsaszín, hogyha erősen negatív, akkor akár piros a zárófelület, és hogyha pozitív az a hónap, akkor zöld. És ha ezt így megnézzük, és visszamegyünk 2009-ig, akkor egyet látunk, hogy 2022, és ez valójában historikus évet kezd felmutatni nekünk, az első 6 hónapban szinte nem kivétel nélkül, mert március egy pozitív rebound volt, de szinte az évelejétől nézve 2022-ben a mindenik hónap negatív. És itt június pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a legerősebb visszaesés volt, hasonló, ha megnézzük egy hónapot, mint 2020 február vagy márciusába, és nagyon messze vissza kell menjünk, hogy egyáltalán olyan erős, negatív világpiaci hónapot találjunk, mint ami június volt. Ez azt a kérdést is feltobja, hogy lehet, hogy megvolt júniusba az a szükséges washout, amit a piac is alapjában vár, amikor negatív hangulat kerül a piacba, akkor van egy ilyen végleges capitulation. Tehát mikor a piac kapitulál, remélem, hogy ezt így mindenki érti, ha nem le kell táncoljam. amikor az az érzés van, hogy oké, akkor az utolsó optimisták is azt mondják, hogy elegem volt. És a múlt héten valójában a Standard & Poor's Indexbe 90%-a a kereskedett részvényeknek negatív volt, csak 10% tartotta még valahogy a szintet. És ezeket, ha így látom, akkor ezt higgadtabban tudom kezelni, hogyha nem így árfolyam, szerencsejátékos vagyok a piacba, hanem value értékeket állítok össze egy portfóliót, akkor ezt távolabbról látom, és nem érint annyira az, hogy most rövid időre a spekulánsok mit tesznek a piacokkal. Remélem, hogy ez a megvilágítás, ez a megközelítés ma egy új szemszöget adott, és lehet, hogy csak egy mondat volt az, ami kiváltott egy szikrát. Több olyan hallgató visszajelzése is van, hogy hallgat, és nagyon sokszor egy mondat elviszi a gondolatát egy irányba, és ez már neki elég volt. Ma a célom ez volt, hogy ezt megnézni, hogy mit jelent nekem, és ezzel foglalkozni, mint befektető, a kockázat fogalma, a biztonság, és valójában value értékkel meg vagyok nyugodva, és lényegtelen nekem az árfolyam ingadozása, vagy már az árfolyam ingadozás nekem probléma, akkor egészen másképp kell megközelítsem a piacot, a termékeket, és el kell fogadjak egy pár paramétert, ami azzal összefüggésben van, hogy azzal az árfolyam stabilizálási vágyjal milyen új kockázatot veszek meg, mert sehol nincs ingyen ebéd. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!